13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Magyar Posta minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a küldemények megérkezzenek az árvíz sújtotta területekre is. Megszervezte a nyugdíjak előrehozott kézbesítését minden olyan területen, ahol az árvízvédelmi előrejelzések alapján fennáll a veszélye, hogy nem lesz megközelíthető a település, közölte a társaság. 20 településen hoztak árvízvédelmi intézkedéseket a küldemények biztonságos kézbesítése érdekében, és egyes településeken közel 300 nyugdíjas számára kézbesítették előre a nyugdíjat. A kézbesítésben akadályozott területekre szóló küldemények átvételét az érintett címzettek által könnyen megközelíthető postákon biztosítja a posta. Több mint 8000 kárbejelentés érkezett a szeptember 13-a és 16-a közötti viharok nyomán a biztosítókhoz, amelyek 1,1 milliárd forintot fizettek már ki, vagy tartalékolnak kárkifizetésre, közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége. A jellemzően vihar, felhőszakadás okozta károk elsősorban a nyugati és a középső országrészt, Győr-Moson, Sopron és Pest vármegyéket, valamint Sopront, Veszprémet, Kőszeget, Moson-Magyaróvárt, Budapestet sújtották. A közlemény szerint a 120 ezer forint feletti átlagkár nagyjából megfelel a vihar szezonénak. Ugyanakkor 20-40%-kal haladja meg a 3-4 évvel korábbiakat. A Mabisz mindenkitől azt kérte, hogy a kárszemléjék csak a legszükségesebb állagmegóvási munkálatokat végezzék el, és készítsenek mindenről fényképeket. Az Európai Közlekedéspolitika vezetői tanácskoztak Budapesten, azt vitatták meg, hogy az Európai Unióban hogyan lehet hozzájárulni az ágazat versenyképességének növeléséhez, mondta Lázár János. A Magyar-Európai Uniós elnökség keretében zajló tanácskozást felvezetve az építési és közlekedési miniszter kiemelte, ha nem javul Európa versenyképessége, akkor jelentős mértékben lemarad Amerikától és Kínától is. Ezért a Magyar Uniós elnökség egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az Európai Unió versenyképességének igazi lökést adjon. A találkozón a vasúti ágazat jövőjét is áttekintették a résztvevők. A magyar soros EU elnökség legfontosabb kihívása, hogy egy versenyképességi megállapodáshoz, fordulathoz a szakterületeken hozzájáruljon. Informatikai rendszerek ütemezett karbantartását végzi a Telekom szeptember 24-én kedden az esti óráktól, 25-én szerdán 12 óráig, így a Telekom alkalmazás, a Telekom fióka, a telekom.hu és az üzleti önkiszolgáló portál nem lesz elérhető. Az este 9 óráig nyitvatartó üzletek is a nyitvatartási időnél egy órával hamarabb már este 8-kor bezárnak. A 14-14-es lakossági és a 14-00-as üzleti telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkciókkal áll rendelkezésre, és a várakozási idő is az átlagosnál hosszabb lehet. Az informatikai rendszerek ütemezett karbantartása a mobil és otthoni szolgáltatások működését nem érinti. Az Egyesült Államok várakozásai szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is részt vesz az ENSZ biztonsági tanácsának Ukrajnával foglalkozó ülésén kedden, közölte az amerikai külügyminisztérium szóvivője. A biztonsági tanács ülésén az Egyesült Államokat Antony Blinken külügyminiszter képviseli. Arra a kérdésre, hogy létrejöhet-e amerikai-orosz külügyminiszteri találkozó, a szóvivő közölte, ez nem szerepel a napirenden. Az amerikai külügyi szóvivő kifejtette, hogy az Egyesült Államok nem tartja reális követelésnek azt a finn részről szerdán elhangzott felvetést, miszerint Oroszországot fosszák meg biztonsági tanácsi tagságától és szavazati jogától.
Az időjárásról.
Berült, napos, száraz idő várható, mérsékelt légmozgással ezekben a napokban. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 12 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
When life is hard the clouds and push them all away, bringing me a brighter day, yeah. Cause you are my sunshine, sunshine, and you make it all right, whatever it is I'm going through, I'll be okay cause I've got you,
kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a hallgatókat, Önök Ablak című magazin műsorunkat hallják. A következő percekben egy békeidőben készült összeállítást hallhatnak. Tartsanak velünk!
Mai adásunkban két témával is foglalkozunk. Műsorunk első felében Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke lesz a vendégünk, akivel Birta Zoltán beszélget arról, hogy hogyan telt Kárpátalján turizmus szempontjából a 2021-es év.
2021-ben megszerveztük gyakorlatilag azokat a programokat, amelyekkel beterveztünk. Ugye ezek a programjunk nem a turistákhoz kötött programok, hanem főként a turizmussal foglalkozó kárpátaljai magyaroknak szólnak.
Műsorunk második felében pedig arról hallhatnak, hogy már több éve van lehetőség lelki gondozásra a fiatal diákoknak a Beregszászi Kálvin János református szakkollégiumban. Erről bővebben Bekfi Mária beszélget Margitics Erika református lelkésznővel.
Azt tudom elmondani, hogy ez időszakos. Tehát például, amikor vizsgaidőszak van, vagy amikor visszajöttek a Covid után tavalyi évben, például amikor hol itt voltak, hol nem voltak itt, akkor többen is felkerestek azzal, hogy kicsit bizonytalanok is, hogy mi van, tehát hogy mi történik ebben az időszakban. Nyilván ez, ahogy a felnőtteket, úgy őket is megviselte.
Tartsanak velünk!
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Stúdium kerekasztalánál Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke. Talán kezdjük is az elején, hogyan telt a turizmus szempontjából a 2021-es esztendő? Azt gondolom, hogy voltak már rosszabb hónapok is, de talán mint hogy ez a 2021-es esztendő a turizmus szempontjából is, mint hogyha egy ilyen félig tele, félig üres év lenne, ahol látunk már egyfajta fényt az alagút végén.
De igen, vannak olyan turisztikai ágazatok, ahol, vagy vendéglátóegységek, ahol előrelépés van, tehát egy kicsit enyhült az a válság, olyan szinten, hogy több vendég volt. Úgy gondolom az éttermek, illetve a szállodáknál voltak olyan időszakok az év során, amikor több vendég volt, és kicsit fellélegezhettek, illetve abból a veszteségből, amit elszenvedtek az előző hónapokban, ugye abból egy kicsit le tudtak faragni, de ez még mindig, én úgy gondolom, hogy mínuszos év volt. Még mindig kivárunk, hogy jöjjenek a turisták, tehát főként itt külföldi turistákra gondolunk, illetve azokra az ukrajnai turistákra, akik tényleg tőke erős turisták, tehát nem azok a turisták jönnek, akik tényleg a minimális pénzzel rendelkeznek, és csak szállást, étkezést igényelnek, azt is a legkisebb áron. Reméljük, hogy ez megváltozik. Maguk a falusi vendéglátóhelyek, azok úgy gondolom, hogy a 2021-es évben alig-alig tudtak vendéget fogadni. Egy-egy településen, akik szervezett ukrán turistákat fogadtak, ott volt némi bevétel, de azt, hogyha kiszámoljuk, hogy milyen áron voltak kénytelenek fogadni, az szinte önköltségen fogadták azért, hogy ne veszítsék el a turistákat. Tehát ez is egy ilyen áldozat a részükről. Haszonnan nem járt. Tehát az, amikor 320 grivnyáért kell fogadni egy vendéget reggelővel, vacsorával, az azt lehet mondani, hogy önköltséges ár. Vagy még, hogyha beszámoljuk az energiahordozók, a gázvillany árt, amit általában a falusi vendéghelyek ezeket a dolgokat nem számolják be, akkor lehet, hogy még mínuszban is voltak.
Mondhatjuk, hogy a nyugat az országon kívülre irányuló turizmusnak a lassulása kicsit élinkítette a helyi turizmusnak az életét, vagy ez nem igazán jellemző Kárpátalja viszonylatában, bár ha abba gondolunk bele, hogy vannak olyan gócpontok vidékünkön, de legalábbis 100 kilométeren belül, amely hatalmas turisztikai látványosságnak felel meg, akkor mondhatnánk, hogy mégiscsak van turisztikai ereje ennek a vidéknek, vagy nem volt jellemző, hogy akik nem mentek el most Görögországba, nem tudom, Hajdúszoboszlóra fürödni, azok akkor itt kerestek, a belső turisztikai adottságokat használták ki.
Én úgy gondolom, hogy ez nem jellemző itt a mi vidékünkön. Egy-egy attrakció környezetében valószínű, hogy voltak olyan időszakok, amikor sok vendég volt, gondolok itt a Kaszonyi Termálfürdőre, vagy a Beregszász városára, ugye a két termálfürdő miatt lehetett egy-egy olyan időszak, amikor több turista volt, de általánosan nem jellemző, tehát hogyha azért az a turista, aki az az ukrán állampolgár, aki nyugatra akar menni turistaként, az beoltatta magát és elment. Tehát gyakorlatilag ők láttuk a nyáron, tehát tele voltak a határok, ez azt jelentette, hogy rengeteg turista ment, ukrajnai turista nem belföldön nyaralt, hanem külföldre ment. Itt nálunk ez nem jellemző, tehát nem jelentek meg a falusi vendéglátóhelyeken az ukrajnai turisták, se a szállodákban tömegesen. Ezt gondolom, hogy azért is van, mert nagyon kevés attrakciónk van, ami arra irányulna, hogy itt helyben adjunk programokat a turistáknak. Egy-egy fesztivált meg tudtunk szervezni, de az is négy gasztrofesztivál volt a 21-es év során, ami megvalósult, de ez kevés. Tehát az a turistáknak igazából egy-egy nap fesztivál az nem vonzó erő még.
Meglehetes szerint milyen tartalékokkal rendelkeznek a turizmusban élők, vagy egyáltalán a szektorban vannak-e még tartalékok, a fogalmazhatunk így, mert mindig nincs az élmény, hogy akkor holnaptól minden megnyílik, és minden régi kerékvágásban lesz. Mennyire jellemző az, hogy bezárnak, vagy éppen alternatív munkát vállalnak a korábban a szolgáltatási szektorban lévő tehát emberek, családok.
Az éttermek, illetve szállodák, azok eddig bírták. Tehát én a magyar tulajdonban lévő éttermekről, szállodákról beszélek. Hála Istennek még eddig nem zártak be, vagy én nem ismerek olyan szállodát, amely kénytelen lett volna bezárni. Ugye ők tudják azt, hogy milyen mínuszokkal, hogy mennyi veszteségük volt, de egyenlő reménykednek és várják, hogy jobbra fordul a helyzet. A falusi vendéglátóhelyeknél ott igazából az a jó, hogy nincsenek olyankor kiadások, amikor nincs turista. Tehát ők teszik a dolgokat, dolgoznak a munkahelyükön, gazdálkodnak, tehát egyszerűen nincs plusz bevételük a turizmusból, de ugye a vendégházak azok ott vannak, ha elindulnak újra a turisták Kárpátaljára, akkor ők fogják tudni fogadni ezeket a vendégeket. Tehát ebből a szempontból visszalépés nincs. Még előlépés lehet abból a szempontból, hogy vannak vagy kialakulva különböző attrakciók, amelyek, hogyha beüzemelik őket, akkor nagyon sok vendéget fognak tudni programmal ellátni itt a magyar vidéken.
Milyen hatással vannak az intézkedések, amelyek gyakorlatilag talán értünk szólnak, és kijelenthetjük, hogy fontosak, például okáért, hogy szórakozó helyeken, vagy vendéglátó helyeken különböző igazolásokkal lehet csak, védettségigazolással lehet bejutni, vagy éppen szolgáltatási igénybe venni. Mennyire csökkenti ez az egyébként is viszonylag gyér szolgáltatói részt?
Hát pontos adataink erről nincsenek, mint hogy arról sincs, hogy pontosan Kárpátalján mennyi ember rendelkezik oltással, mert ugye nem csak a kárpátai, tehát itt hol oltakoznak az emberek, hanem Magyarországon, illetve ott, ahol dolgoznak. Most ugye a bőlérverseny szervezés előtt vagyunk, a 29-én lesz a bőlérverseny, ugye ott is valószínű, hogy csak oltási igazolványat fog tudni valaki eljön a bőlérversenyre. Ezt meg fogjuk látni, hogy mennyire veti vissza a látogatóknak a számát. A csapatok részéről van 12-14 csapat, igazából nem volt semmilyen probléma, amikor mondtuk azt, hogy úgy lehet jelentkezni, hogy a részvevők között kell, hogy legyen oltási igazolvány. Mindenki azt mondta, ez oké, ez nem gond. Tehát így a csapatokkal nincs gond. Maguk a turisták is, amikor jelentkeztek ilyen utazási irodák, akik kérdezték, hogy akkor lesz a bőlérverseny, mikor lesz, és ugye mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy be kell tartani az aktuális járványügyi szabályokat. Nem problémázott senki azon, tehát azt mondták, hogy igen, jó, oltási igazolványal rendelkezők jöhetnek, ez oké. Tehát de gondolom, hogy az utazási irodák eleve már az utakat úgy szervezik, hogy azok számára, akiknek van oltási igazolványuk, mert ugye most is megyék között már problémás, hogyha valaki turista buszra felül, és nincs oltási igazolványa, tehát ott azt problémázhatnak rajta, tehát eleve azoknak hirdetik meg.
Innen folytatjuk a beszélgetést, meghívott vendégünk Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke. Érdemes velünk tartani, zene után újra itt vagyunk.
Entered our world, your glory veil.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Köszöntöm a most csatlakozó rádió hallgatókat. Meghívott vendégünk ez alkalommal Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke, ti meg pedig a Turizmus Kárpátalján, és persze a szervezetek az évi munkája, illetve 2022-es tervek, ami előttünk van. 2021-ben mik voltak azok a főbb programok, főbb részek, akár a képzések, akár a kiadványok, fesztiválok terén, amit érdemes megemlíteni?
2021-ben megszerveztük gyakorlatilag azokat a programokat, amelyekkel beterveztünk. Ugye ezek a programjunk nem a turistákhoz kötött programok, hanem főként a turizmusra foglalkozó kárpátaljai magyaroknak szólnak. Volt egy kiadványunk, a Kárpátaljai Magyar Szemmel úti könyv, amelyet sikerült befejeznünk és évelején kinyomtatnunk, több bemutatót szerveztünk, ennek az ukrán változata is már készen van, nyomdában van, úgyhogy rövidesen azt meg fogjuk jelentetni, és azt is be fogjuk mutatni. Úgy gondoljuk, hogy nem csak a magyarországi turisták számára, illetve a kárpátaljai magyarok számára kell megmutatnunk Kárpátalját, hanem a hozzánk érkező ukrajnai turistáknak is hiteles képet kell adnunk Kárpátaljáról, Kárpátalja történelméről, és meg kell mutatnunk azokat a helyeket, amelyeket ugye ők, vagy az ide érkező idegenvezetőik nem ismerhetnek, mert ugye nem helyiek, és ugye ez egy ilyen mankó is a számukra. Különböző fesztiválok a szervezésével kapcsolódtunk be itt Kárpátalján. Sajnos csak 4 ilyen fesztivál volt, amit meg lehetett szervezni, ez a Baraszk Fesztivál, és a Perec Fesztivál, aztéban a Borzsován a Lecsó Fesztivál, Muzsajban a Bor Étel Fesztivál, illetve a Márton napi vigadalom. A többi fesztivál sajnos elmaradt a járvány miatt, illetve azért, mert a szervezők bizonytalanok voltak, hogy meg tudják-e szervezni, vagy nem. Végül kiderült, hogy meg lehetett volna szervezni, de mire már észbe kaptak, hogy szervezzék, már kevés volt az idő. Ugye 2-3 hónap előtte meg kell hirdetni egy turisztikailag fontos fesztivált, hogy turistákat is tudjunk oda csalogatni. A különböző képzéseket, tehát vendégfordulói tanfolyamot szerveztünk, idegenvezetői továbbképzést bonyolítottunk le a gyakorló idegenvezetőinknek. Úgy gondoljuk, hogy a szakembereinket gyakorlatban kell tartani, tehát hogyha most nincsenek is csoportok, de azért most ezt az időt ki kell használni arra, hogy olyan helyekre menjünk el Kárpátalján, amit mi sem ismerünk, tehát ezért egymástól is tanulunk, tehát hogyha egy-egy idegenvezetői továbbképzést szervezünk, akkor bizony azokat olyan információkat tudunk meg, például Popovics Bélától, Horkai Sámueltől, vagy Horváth Zoltántól, vagy Biró Andristól, akik egy-egy specifikumát viszik például a kárpátai turizmusnak, tehát a hegyeket járják. Tehát nem mindenkinek volt ideje fiatalkorában arra, hogy például megismerje a kárpátai hegycsúcsait, de ugye mint Biró Andris, mint Horváth Zoli, ők ezzel foglalkoznak inkább, tehát ezekre a helyekre is elmegyünk, hogyha olyan turista csoport jön, aki ezt kívánja, akkor mi is meg tudjuk nekik mutatni Kárpátalja olyan vidékeit, amelyek eldugottak. Én úgy gondolom, hogy a szakmai szempontból sikeres 21-es évet zártunk. Maguk a vendégházak is, vendégház tulajdonok is jelentkeztek minősítésre, például több mint 20 vendégházat kell már minősítenünk, akik 21-es évbe adták be az igényüket, tehát most jövő héten az elnökségén, illetve a kuratórium most fog összeülni, és fogja minősíteni ezeket a vendégházakat. Tehát azt lehet mondani, hogy nem állt meg az élet, vannak jelentkezők, és akik jövőt látnak a turizmusban Kárpátalján.
Beszéltünk erről a kiadványról, gyakorlatilag ez egy, mondhatnánk, hogy hiány terméke ennek a közösségnek, és egyedülálló is ebből a szempontból, mert európai minőségben próbál szolgáltatásokat nyújtani mostanra már mindjárt 2 nyelven. Mennyire fontos az, hogy akár az ilyenkor PR eszközöket komolyan vegyék a különböző kulturális, vagy éppen turisztikai rendezvényekre építő szervezetek, önkormányzatok. Legyen az egy fesztivál kapcsán a marketing, vagy éppen beszéltünk korábban itt a szünetben arról, hogy milyen fontos fontos, hogy ez tervezhető kalendáriumunk legyen, ahol tudja a turista januárban, hogy Kárpátalján lesz egy gasztrofesztivál, amit érdemes megnézni, és annak vannak fotói, van egy marketinganyag, ami csalogatóvá válik, és lássuk akár a különböző gecsei rendezvényeket, hogy ez jól működik, Hágontól turisták el tudnak, el lehet őket érni, tudunk nekik olyat mutatni, miért eljönnek Kárpátaljára, és mondjuk egy sikeres rendezvényt lehet lebonyolítani.
A turizmus szervezéséhez pénz kell. Tehát a reklámhoz pénz kell, ahhoz, hogy megismertessük a vidékünkhez, ahhoz pénz kell. Ennek egyik része a direkt reklám, amikor honlapokat hozunk létre, elmegyünk valahogy a turistákhoz, a reklámozzuk a mi vidékünket, illetve az indirekt, ezek pedig a fesztiválok. A fesztiválok szervezésénél hatványozottan igaz, hogy arra pénz kell, bevétel igazából abból nincs, ezért valahonnan máshonnan kell a pénzt rá szerezni. Ugye nálunk Kárpátalján, hála Istennek, a jelenlegi magyar kormánynak vannak olyan pályázati kiírásai, ahol némi támogatást lehet az ilyen kulturális turisztikai fesztiválokra pályázni. De ez nem elég ahhoz, hogy egy gasztrofesztivált, egy turisztikai fesztivált megszervezzünk. Ehhez kell az összefogása a közösségnek, a helyi közösségnek, kell a turizmus szereplőnek az összefogása, illetve kellene az önkormányzatnak is a támogatása. Vannak olyan önkormányzatok, ahol ezt próbálják segíteni. Ha pénzzel nem is tudják, akkor mindenféle más dologgal helyet adnak a fesztiválnak, segítik eszközökkel. Tehát fontosnak tartják azt, hogy egy gasztrofesztivál az ő településükön megszervezésre kerüljön, és ugye egy gasztrofesztiválnak a megszervezése az nem akkor hozza gyümölcsét, amikor a fesztivál meg van szervezve. Tehát oda eljönnek olyan emberek, akik Kárpátalján adott esetben először vannak. Megismerik a helyieket, megismerik a helyi konyhát a fesztiválon, a kárpátai magyar, illetve nem magyar konyhát, és ha jól érzik magukat, akkor a legközelebb alkalommal nem csak ketten jönnek már a feleségével, a párjával, hanem azt mondják, egy mikrobuszba beülnek, és eljönnek 10-20-an. Tehát így alakul ki egy klientúra, akik visszajáró vendégek, illetve hogyha ha jól érzik magukat, akkor azt továbbadják az ismerőseinek, és ők is ellátogatnak Kárpátaljára. Tehát ez erre nagyon jó példa azok a fesztiválok, gasztrofesztiválok, amelyek kicsiből indultak. Tehát először egy kis fesztivál volt, aztán évről évre növekedett, és ez azért, mert ugye azok a turisták, akik eljönnek ezekre a fesztiválokra, azok már több éve visszajárnak, és akkor beszélgetünk így a turistákkal, mondják, hogy hát ők már 5 évvel ezelőtt is voltak, és azóta már többen jöttek, barátokkal jönnek. Tehát én úgy gondolom, hogy a turizmusnak egy nagyon jelentős generálója lehet egy gasztrofesztivál, hogyha az tényleg úgy van megszervezve, hogy a turistáknak az érdekes.
De akkor igazából mondhatjuk azt, hogy van működő, sikeres példa erre, amely idehozza az ukrajnai, belső ukrajnai turistákat, amely egyébként mindenképpen kézzelfogható javakat is hoz magával, és a rendszeresség, a céltudatos marketing és az egyéb tudatos felépítése egyébként mondhatjuk, hogy eredményes gyümölcse, hogy van turista, mert sok esetben azt látjuk, hogy miért szervezünk, mert úgysem jön rá senki sem, de akkor igazából, ha ezt tudatosan veszük és hosszú távon kezdjük el tervezni, akkor igazából működhet.
Igen, én úgy gondolom, hogy van jelentőség az, hogy egy vidéken van-e gasztrofesztivál, vagy nincs gasztrofesztivál. Nem tudjuk ugyan mérni, mert ugye nincsenek reális adataink statisztikailag, hogy egy gasztrofesztivál, egy borfesztivál, beregszászi borfesztivál, vagy egy mezőgecsei bőlérverseny mennyi turistát generál adott esetben azon a hétvégén Beregszászon, Beregszász környékén. Hogyha lenne, tehát belennének ezek a vendégek mindenki jelentve, ahol a vendégházak már el vannak szállásolva, akkor ezeket tudnánk mérni. Sajnos ezeket így nem tudjuk mérni, abból tudjuk mérni, hogy például egy bőlérverseny alkalmával 2-3 ezer ember is megjelenik. Azok az emberek, akik ide jönnek, azok valahol megszállnak, és nem egy éjszakát vannak, hanem legalább 2 éjszakát tartózkodnak itt Kárpátalján. Tehát azok pénzt hoznak ide, itt hagyják a pénzt. Nem a bőlérversenyen csak, hanem ugye a környéken, ők vásárolnak. Tehát én úgy gondolom, hogy megéri gasztrofesztiválokat szervezni. Hogyha kialakul aznak a gasztrofesztiválnak köre Kárpátalján, a magyar gasztrofesztiváloknak, amelyeket meg tudunk hirdetni időben, tehát év végén vagy év elején, hogy abban az évben milyen fesztiválokat szervezünk, pontos időpontokkal, amit a turisták tudják, hogy egy évre előre, hogy az mikor lesz megszervezve, tudják tervezni az Kárpátalja utazásaikat, akkor azzal el tudjuk azt érni, hogy maga a fesztiválturizmus is virágozni fog Kárpátalján.
Innen folytatjuk a beszélgetést, meghívott vendégünk Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanácselnöke.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Köszöntöm a rádió hallgatókat, meghívott vendégünk a stúdium kerekasztalánál Mester András, a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács elnöke, témánk pedig a kárpátai turizmus helyzete, illetve a KMTT-nek a szervezeti működése 2021-2022-es esztendőkben. Beszéltünk a programokról, mik azok a, részek, amelyeket nemes még 2022-es tervként megemlítenünk.
A legelső programunk, ami egy jubileumi rendezvény lesz, az a Magyar Konyha Hete. Annak egy azt megelőző rendezvényünk, egy szakácsképzés, amit Pásztorinszky László elnökségi tagunk a szervezője. Magyarországi mesterszakácsokat hívtunk meg, és kifejezetten a magyar konyhában résztvevő éttermek szakácsai számára tartanak előadást. Kétnapos képzést ezt jövő héten szerdán csütörtökön tartjuk. Úgy gondoljuk, hogy a magyar konyha alkalmával és az éttermeinknek a minőségére azért gondolni kell. Főként vannak azért olyan éttermek is, akik nem feltétlen magyar tulajdonossal rendelkeznek, hanem ugye helyi kárpátaljai vagy nem kárpátaljai ukrán tulajdonosa van, és ők nem annyira tudják a magyar ételeket, és ezért akarjuk azt, hogy egy ilyen képzést adjunk nekik, tehát a szakácsaik, érdekes minden szakácsuk beszél magyarul, akik jelentkeztek erre a képzésre, majd 30 szakács vesz majd már jövő héten részt ezen a képzésünkön. És hát ez ugyanaz, mint a többi képzéseink, tehát ugyanaz az idegenvezető képzés, ugyanúgy, mint a vendégfordulói képzés, tehát úgy gondoljuk, hogy jó pap is holtig tanul, vagy szokták mondani, tehát minden szakmában a tapasztalatcsere az nagyon fontos, és jövő héten ugye egy ilyen képzésünk lesz. Tervünk továbbá az éven még egy új képzés, egy cukrász továbbképzésnek az elindítása. Nagyon sok kárpátaljai településen van már egy-egy vállalkozó szellemű menyecske, aki azzal foglalkozik, hogy süt különböző süteményeket, tortákat a falu lakosainak készítik őket, és ugye nekik is kell egy ilyen képzést tartani, gondoljuk azt, mert ugye a turizmussal foglalkozó kis sokszor már rendelik a süteményt, és ugye házi jellegű süteményeket is készítenek, és ezek nem azok a cukrászatban vásárolt sütemények, tehát nem műsüteményekről beszélünk, hanem azt lehet mondani, hogy ezek finom házi jellegű sütemények. Illetve az év során szintén a fesztiválokat meg szeretnénk szervezni, illetve bekapcsolni a gasztrofesztiválok szervezésébe. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a turizmus szempontjából, illetve próbálunk működni a különböző attrakcióknak a fejlesztése terén. Kettő Európai Uniós pályázatban veszünk részt partnerként, reméljük, hogy sikerül megvalósítani őket. Az egyik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel közösen veszünk részt egy tájházas projektben, ami úgy gondoljuk, hogy egy hiánypótló dolog lesz itt Kárpátalján. Négy tájháznak a fejlesztésére kerül sor, illetve egynek a létrehozására, a háromnak a létrehozására, egynek a fejlesztésére. Tiszacsomán a turisztikai központban mellett lesz egy gyúrta tájházunk, ami egy zöldmezős beruházás lesz. Muzsajban, illetve Salánkon a KMKS megvásárolt egy-egy régi házat, ahol egy-egy tájház lesz kialakítva, illetve Visken a meglévő tájházat fogjuk fejleszteni. Ezek élő tájházak lesznek, ami azt jelenti, hogy ott egy-egy mesterséget majd be fognak mutatni, és napi szinten, hogyha turista érkezik, akkor ottan meg fogják tudni próbálni ki fogja tudni próbálni magukat a vendégek. Tehát legyen ott kádálkodásról szó, vagy kovács műhely létrehozása Visken, illetve ugye a Tiszacsomán ott a honfolással kapcsolatos dolgok lesznek, ugye egy lovarda is épül már ott mellette, az a turisztikai ügynökségnek a segítségével a KMKS egy lovardát hoz létre egy 8-beállós istállóval, ahol szintén turisták számára is lesz lehetőség sétakocsikázásra, illetve a helyi lakosok számára is az egész év során tervezzük, hogy fognak tudni lovagolni, illetve tanulni akár a gyerekek is. Tehát úgy gondoljuk, hogy az attrakció az nagyon fontos, tehát hogy a turistákat csalogatunk itt a Kárpátaljára, a Kárpátalja magyar vidékre, akkor minél több időt töltenek itt a határmenti részen, annál több haszna lesz az itt, anyagi haszna lesz belőle a helyi magyarságnak, akik ezzel foglalkoznak, mert ugye a turista egy bizonyos mennyiségű valutát el akar költeni Kárpátalján, hogyha azt a magyar vidéken teszi meg, akkor az nekünk csak jó. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ha ezek az attrakciók megvalósulnak, akkor egy-két napos programot fogunk tudni biztosítani ezeken a helyeken a turisták számára.
Talán záró gondolatként mi várható ebben az esztendőben, úgy általánosságban véve a kárpátaljai turizmusnak az életében, de akár a magyar rendezvények vonatkozásában is?
Hát nagyon reméljük, ugye nem lehet azt mondani, hogy a turizmus az egy független ágazat, tehát ugye mint az üzlet is, az a politikájától is függ. Tehát sajnos itt Kárpátalján mi kárpáti magyarok most elég nehéz helyzetben vagyunk. Szervezetünk az elnöke az ugye külföldön tartózkodik sajnos, de van remény arra, hogy hamar haza tud jönni, hogyha ez a mindenféle politikai harcnak azok véget érnek, és reméljük, hogy megnyugszik a helyzet. Azzal párhuzamosan ugye a kárpáti magyarok elleni támadások is, hogyha ha alább hagynak, akkor a turizmust is jobban tudjuk végezni, tehát az soha nem jó a turizmusnak, hogyha politikailag a helyzet bizonytalan, mert ugye akkor a turista sem annyira szereti ezt, nem fogadja el. Tehát az, hogyha azt hallja az ukrán sajtótermékekben, hogy a kárpátaljai magyarsággal problémák vannak, vagy akár azokhoz nem jó menni, akkor a turista nem fog jönni. Hogyha ezek a helyzet, ez megnyugszik, elfogadjuk azt, hogy ez a vírus helyzetnek vannak következményei, tehát kellenek oltási bizonyítványok, be kell, hogy oltassa magát a vendégfogadó, az étteremnek a munkásai, a turisták, akik jönnek, azok oltási bizonyítványra fognak rendelkezni. Ezzel nekünk együtt kell most már úgy gondolom élni. A fesztiváljainkat meg kell szervezni, vendégeket kell hívni, fogadni kell őket, és úgy gondolom vissza tudunk állni a 2014-es előtti színvonalra, és tele lesznek a kárpátaljai magyar vendégházak, szállodák, éttermek.
Legyen így, nagyon sok áldást kívánunk ehhez a munkához, amit végeznek, akár a KMTT-n belül, és a szervezőknek pedig kitartásán különböző turisztikai programok, attrakciók szervezésében. Reménység szerint ez a 2022-es esztendő valóban nagyon sok rendezvényben lesz gazdag. Köszönöm, hogy elfogadtam a kívásunkat.
Köszönjük szépen, mi is mindenkinek sikeres 2022-es évet kívánunk.
Just putting on the Ritz.
Our God is an awesome God.
There's thunder in his footsteps and lightning in his fists.
Our God is an awesome God.
And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God.
Our God.
Of the night,
our God is an awesome God.
He spoke into the darkness and created the light.
Our God is an awesome God.
In judgment and wrath he poured out on Sodom, and mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God.
Our God.
Yeah.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Már több éve lelki gondozásra is van lehetősége a fiatal diákoknak a beregszászi Calvin János református szakkollégiumban. A fiatalokkal Margitics Erika református lelkésznő foglalkozik. Elmondása szerint fontos, hogy jelen legyenek a diákok mindennapjaiban, megértsék őket és támogassák a lelki fejlődésükben. Erről a következőben vele beszélgetünk, a riporter Bekfi Mária.
Már több éve folyik lelki gondozás a beregszászi református Calvin János szakkollégiumban, ahol a fiatalok önhöz fordulhatnak, ha valamilyen problémájuk van. Mennyire népszerű ez, mennyire gyakran fordulnak lelkésznőhöz, és mondják el a gondjukat, bajukat, vagy pedig egy picit félnek ettől?
Hát ez kettős, azért, mert hát attól függ, hogy milyen régen vannak mondjuk itt a kollégiumban, mennyire épült ki a kapcsolat. Azt tudom elmondani, hogy ez időszakos. Tehát például, amikor vizsgaidőszak van, vagy amikor visszajöttek a Covid után tavalyi évben, például amikor hol itt voltak, hol nem voltak itt, akkor többen is felkerestek azzal, hogy kicsit bizonytalanok is, hogy mi van, tehát hogy mi történik ebben az időszakban. Nyilván ez, ahogy a felnőtteket, úgy őket is megviselte. Sőt, azt mondom, hogy őket pláne jobban megviselte, mert az a online tanulás, nem online tanulás, otthon vagyunk a családdal, azért mégis, hogyha az ember megszokja azt, hogy a kollégiumban tulajdonképpen a maga kis élettere van, a maga időbeosztásai, meg napbeosztásai, meg minden, akkor visszamenni a családba, nyilván előjönnek a konfliktusok és hasonlók. Éppen ezért mondom azt, hogy időszakos, de hála Istennek azt mondom, hogy megkeresnek a fiatalok a maguk gondjaival, de igyekszem nem pszichológusként jelen lenni, mert nyilván ilyen képzettségem nincs is, és nem is értek hozzá, viszont úgy látom, hogy legalábbis én azt érzékelem, hogy jó érzés nekik egy fiatallal megbeszélni a dolgaikat, úgyhogy tulajdonképpen én sem olyan régen értem át ezeket, én sem olyan régen küzdöttem meg hasonló kérdésekkel, és valahol inkább ez a lelki gondozás ilyen együtt nézünk rá arra, hogy mi a szituáció, együtt nézzük meg kicsit távolabbról, mert ugye az ember, amikor benne van a maga életszituációjában, akkor úgy hajlamos kicsit beszűkülni, és hajlamos kicsit egyoldalúan látni mindent. De viszont, hogy a ketten átbeszéljük, akkor kicsit távolabbról tudunk ránézni, és mondjuk olyan dolgokat is meglátni, amiket egyedül az ember nem annyira tud meglátni, és valahol az Úr segítségével és az ő igéjével tovább menni. Tehát valahol én úgy érzem, hogy a lelki gondozásnak ez a legnagyobb pluszja, hogy nem csak jó, akkor megfejtjük, hogy miért és mi miért történik, vagy milyen érzés miért jön elő, hanem van erre az Úrnak egy megerősítő válasza, ahol van tovább, tehát nem csak megfejtjük, hanem az Úr tud megerősíteni tovább is.
Van olyan, hogy tanácsot is kapnak ezáltal, vagy csak inkább meghallgatja őket?
A tanácsadás nekem először is az inkább olyan pszichológusi feladat egy részről, másrészről meg azért nem szeretek tanácsot adni, mert kicsit ez olyan, mint hogyha lenne egy Mirelit pizza, amit úgy odaadok, melegítsd meg, de ezzel ő nem megy semmire. Viszont, hogyha együtt megtanuljuk begyúrni a tésztát, felvágni a feltéteket és hasonlók, akkor hogyha legközelebb találkozik egy ilyen problémával, akkor már maga tudja, hogy merre menjen és hogy induljon el. Úgyhogy ez inkább ilyen, hát hogy is mondjam, inkább ilyen kísérésnek mondanám. Tehát inkább egy stratégiát próbálunk megtalálni, és valahol valóban az Úr vezetését is megtalálni mindenben.
Mennyire fordulnak Istenhez a fiatalok? Mit tapasztal? Mennyire van az, hogy valóban minden nap jelen van az életükben, és olvassák a Bibliát, és keresik a válaszokat a kérdéseikre?
Én úgy gondolom, hogy ez is változó és személyiségfüggő. Tehát van, akinek arra van igénye, vagy az erősíti meg, hogy minden nap keres igéket, és áhítatos könyveket, és hasonlók. Van, akinek pedig inkább ilyen, nem tudom, a mindennapi forgatagban üzen az Isten, és a mindennapi forgatagban keresi az Úrnak az igéjét. A fiataloknál azt látom, hogy nyilván van, aki közelebb van az Úrhoz, van, aki távolabb van, van, aki kereső, viszont azt ugye a Frigy alkalmakkal kapcsolatban is el tudom mondani, hogy a kíváncsiság megvan, tehát a nyitottság megvan, és nyilván mindenki a maga ritmusa szerint tudja az Úr vezetését meghallani, megtalálni, de úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy van egy olyan közösség, és itt most a Frigy közösségére gondolok, ahol, hogyha még nem is elsősorban a lelkész keresik meg, vagy nem tehát mégiscsak a lelkészet egy kicsit olyan, nem is azt mondom, hogy távoli, de egymás felé, inkább először egymás felé, vagy egymás előtti bizonyságtétel az, ami oda tudja mondjuk vezetni majd a lelkészhez a fiatalt, hogyha van valami kérdése. És nyilván, hogyha van valami kérdése, ezt viszont örömmel látom, hogy akkor oda jönnek és megkérdezik, és úgy igyekeznek, hogy próbálják megbeszélni ezeket a dolgokat, de úgy egy sablon alá nem tudom tenni a fiatalokat, hogy most keresik, nem keresik, ez úgy mindenkinél egyéni, de azt látom, hogy aki a mi közösségünkhez tartozik, annak minden lehetősége megvan rá, és hála Istennek sokan élnek is ezekkel a lehetőségekkel.
Általánosságban milyen kérdésekkel fordulnak legtöbbször önhöz? Tudom, hogy ezt nem lehet elmondani, hogy most valakinek ez és ez volt a problémán, de egy ilyen általános képet, hogyha mutathatunk a hallgatóknak.
Hát vannak, akik ugye a családi dolgaik miatt keresnek meg, mert nyilván fiatal felnőttkor elszakadás, akkor hogy maradnak meg a szülők mellett, hogy nem, meg hasonlók. Vannak, akik többen például azzal is keresnek, vagy arról is beszélgetünk, hogy akkor most hol képzelik el a további életüket. Tehát azután, hogy befejezik mondjuk a főiskolát. Akik nem tudom, félelmeikkel, aggodalmaikkal keresnek meg engem, vagy éppen Jánost. Általánosságban nem tudok nagy általánosságban mondani olyan meghatározó témákat, de azokat, amiket említettem, azok a leggyakrabban előforduló kérdések.
Mai adásunk végéhez érkeztünk. Az Ablak szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszont hallásra!
Ablak. Az Európa Rádió Kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Társadalmi célú reklám.
A Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon beiskolázási információi a 2025-2026-os tanévre. Tehetséggondozó foglalkozás indul 2024. szeptember 28-án szombaton 9 órától. 6. osztályos tanulóknak magyarból és matematikából, 8. osztályos tanulóknak magyarból, matematikából, angol és német nyelvből, történelemből, biológiából, média és programozásból. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Bővebb információt a 0646 500 180-as telefonszámon a 101-es melléken, valamint a www.levaigymnasium.hu weboldalon találhat.
Társadalmi célú reklámot hallottak.
Colors of day dawn into the mind. The sun has come up, the night is behind. Go down in the city, into the street, and let's give the message to the people we meet. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. The sun still shines on, it never goes down. The light of the world is risen again. The people of darkness are needing a friend. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. Open your eyes, look into the sky. The darkness has come, the sun came to die. The evening draws on, the sun disappears.
But Jesus is living, His Spirit is near. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of His Spirit, let His fruit grow. Tell the people of Jesus, let His love show. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of His Spirit, let His fruit grow.